5. Erre a háza, hétköznap, szorongás. Az arc, a mester arca, kemény, mosolytalan, mint vezér tekintete, akit haldokló harcos nem érdekel. Minden szétesett körülötte, senki nem bírta ki megújuló brutalitásnak vadrohamait. Fia Nápolyba szökött, s ott az alkirálynál panaszolta otthoni sorsát, védelmet kért, nehogy az apja utána nyúljon, a tengeren keresztül is a maga rettentes rideg patria potestázával. Lemond a várható örökségről. Nem tart semmire sem igényt, ami otthoni. Menekülni, menekülni attól az embertől, aki irgalmatlanabb, mint az otthonokban élő apró tiránusok, a megszokott zsarnok spanyol apák, s Herrera lánya is inkább a mezitlábas karmelitákat választotta, mint hogy ebben az otthonban várja, mikor választja az apja számára a jövendőbelit. Jobb menekülni, itt hagyna házat, meg-meg újról szörnyű perpatvaraival, az extatikus tekintetű rettegtetőt, aki egyetlen riadt tekintetre, már mennydörögve csapkod, hozzávágja ecsetjét ahhoz, aki nem tetszik neki. Jobb menekülni, mondhatta Herrera lánya, amikor apját a kolostorba szökött. Hétköznap. A cselédlány az egyetlen, aki nem fogaszidás. Nem éri váratlan a ház rengető perpatval, unott arccal, fénytelen szemmel keverje festékeket, s szemfelelően néz a kisinasra, aki már festőkötélybe szorgosodik néhány napja, s akivel a gazda furcsa módon nem pörül, nem szidalmazza. Ha kurtán is, de úgy beszél vele, mint akit valahogy emberszámba vesz. Mintha még hasznát is látná, a fiú már valahol megtanult egyet mást a mesterség elemeiből. Szép, rendbe rakja a színdarabokat, amelyeket maga faragott rúddá, oldalt teszi a krétát, ha a mester nem is mondja, már tesz-vesz, a kismozsárral őrölget a festékeket. S Herrera szájából még soha nem röppent el a Velázquez gyerekkel szemben a megszokott szitokszó barom. A bestiát más számára tartogatja, kap mindenki belőle. A fiú néha ránéz. Ilyenkor megborzonghat valami ebben a nyers, féktelen emberben. Jó szót ugye nem vett inasának, de valami morgásféle jön ki a szájából, egy lillantásra átvult tekintete a helyezett nádakon válogat a széndrudak között. Egyetlen inasának sem volt még eddig gondja arra, hogy ilyen apróságokkal könnyítse meg nehéz fáradtságos munkáját. Úgy érzi olyan, mint Sziszifusz, a maga őrlő gyötrelmeivel, szemben az óriás alkotás sóvárgott arányaival. Minden ember feletti, a szentek, az ég, a vászon mennyezetről lelógó végtelen térsége, amelyet egyetlen kézzel egy görcsös inas csúsztól hasogatott festő jobb kézzel kell beszórni a megdicsőltek figuráival. Mit lát a kisfiú? Tetszik-e neki ez az arány, hogy kibomlik a mindennap látottak keretéből, és egyszerre az irreális siker a téved. Nincsenek Szevijában, s máshol sem óriások, inkább törpék, torzok, csonkák, nyomorodottak, de olyan lények sem, akik, ha végigmennének az utcán, karjuk benyúlhatna a házak második emeletéig, s a király lakói laknak, mert az új törvények szerint minden második emelet lakásbér jövedelme egyenesen a királyt illeti meg, ezért olyan kevés több emeletes ház épülőben a spanyol városokban. Hol élhetnek ezek az emberfeletti lények, akiket Herrera képzeletnek birodalmából kivetít? Már látott ilyet Diego, század és század, de bent a templomokban, ahol megszokták, néha századok óta a homályt, a gyertyafény tömjén füstöt, az óriások csendes lakásai ezek, és aki betér, megszokott templomába, köszönti őket. Egyiknek másiknak meg is szereti arcvonásait. De ezek a szentek már megvoltak a kisfiú életében. Idők eleje óta nem így, mint most a nyersen, születőben úgy, hogy a körvonalon túl egy-egy láb vagy fél arc szedcsak fel festékeket, a többi még várja, hogy őt is felöltöztesse a mester ragyogó, bár néha rikító színeivel, s így óráról órára több éjjel belőlük, úgy, ahogy eléri létrával Herrera, s ecsetjével csapkodva maga dühöt, ingerlékeny módján, megerőltetéstől lihegve életre kelti e talányos szomorú szent óriásokat. Drapériák. Ez a pihenés, amikor sútba lehet dobni minden anatómiát, mert a festő szeme s fegyelme kíván, hiszen vérében vannak az arányok, a testformái, az izmok játéka, s bár eltérnek e festett barátok, bíborosok, fejedelmek az emberi test mozgásának szokott pályájáról, a földi nehézkedés törvényétől feloldva lobogtatják hódolatukat, ugyanakkor a drapéria, a festő pihenése. A játékos elme szeszélyét követheti, az ösztön mélyéről feltörő indulattal terelgeti a végtelen palástokat, futnak az óriás kárpitok, melyek ég s föld közé emelnek korlátokat. És míg Herrera a végtelen színek világát festi, kint összegyűlnek a gazda botjától, vagy mendörgésétől szepegve a bozontos szegények, akik a szolgáló konderjában leves kapnak a pitvarban. S ha letelik a festett szentek fél napja, s Herrera majdnem félájultan a megerőltetéstől elveti hosszú nyelű ecsetjét, a szegények felállnak, mondják az üdvözlést, és az olyan, mint valami nyomorult kórus, vágás diákok éneke. Majd falni kezdenek, híg ecetes bort is kapnak, a durva szakáló arcok megszépülnek pillanatok alatt, a testbe ömlő étel felszítja forradásos, ráncot alig látszó arcukon a mosolyt. Herrera ilyenkor nem ül ebédhez. Színes krétákat vesz, nagy darab papírt, a kisinas lábúj hegyen lépkedve mögé áll, a mester nem láthatja arcán az elragadtatást. Diego tekintete ilyenkor lángban ég, mintha incselkedő ördögök ülnének kezében, késztetnék arra, utánozza a gazdája, de nem meri, hát ha Herrera ráüvölt. A szőrpamacsoktól övezett szájból elővillanó vöröses íny, szuvas fogak, a fül is csonka, pecél késsel metszette le valamelyik pellengír alatt, a kéz egy ujja hiányzik, a test roskatag. Katona voltál? Diego hallotta nem egyszer, a válaszban elvillan az egyetlen, legdicsőségesebb szót. Lepanto. Herrera ettől sem rezdül meg. Mint a boszorkánymester lenne, úgy formálják az arcukat, nem szépíti semmivel sem a roskatag csavargot, aki vérét adta valaha a kereszténység üdvért, hajdai Don Juan, de Ausztria zászlói alatt. Lepanto, mondja, és semmi többet nem kell elmondania. Harmadnap Herrera hátra mordul, mintha koncot vetne ebb felé. Próbáld! Mit bámulsz? És ez az ő egymás közti nyelvükön, mintha szférák zenéje lenne, könyves mosolyban fürdik arca, amikor meglendül az okkelszínű kréta, s úgy áll, ne láthassa a mester, másik oldalról másféle fények s árnyékok igézetében ő is papírra veti a szomorú falánkok furcsa körképét. Így él. Félelmek szorongások között. Égi és földi világban. A mennyei szférák festője, mint egy pihenéskép, leszáll a földre, és ilyenkor éles tekintetével kiemel egy emberarcot, annak gyökeréig, csontja velejéig hatol. Kétféle ember élne Herrerában? Két egymástól idegen mester? Vagy nem hisz az oltárképben, melyet pénzt kap, ha elkészül, szíve szerint inkább ilyen utca embereit festene? Geronimo asszony otthon szorongva mutatja be Don Juannak, milyen vázadot hozott haza Don Diego. Ismeri ezt a pörkölt pofájút, a piacon látom már menekülök előle. S Herrera ilyeneket csődít a házába, ahelyett, hogy gyakoroltatnám fiút az úri viselet ábrázolásában. Csupa bodegones! A nagy képhez még nem engedi oda. Csak az alapozás bízták rá, addig mázolt a meszelővel, míg görcsöt nem kapott a keze. Miféle embert választottál mesternek fiathoz? Don Juan Rodriguez de Silva valami latin mondásra fanyalodik, mely értetetlen módon azt tanítja, hogy súly alatt nő a pálma. Ilyenkor ez a szelíd ember megmakacsolja magát, még néhány hónapig hagyodott ennél a bolondnál Diegót. A gazda számol. Egy hónap letelt, fél évre ígért el. Ennyit csak kibírhat a fiú. Diego keveset beszél. Talán legtöbbet a kis rabszolgához, aki már egészen otthon sem mozog a házban, ellátja az apró munkákat, segít a szolgálónak, elkíséri az asszonyt, a piacra siet. Persze, kisurához húzódik, s látszik, mindig elkomorodik, amikor Diego reggelente felkészül, hogy Herrera házába igyekezzék. Jöhetek? Kérdi, s az utcában, s a környéken megszokták, hogy Silva E. Velázquez ház kis sötét bőrűje jobb köntösében Diego mellett lóhol, viszi büszkén a papírtekercset s az ebéd batyút. A Herrera ház előtt elválnak. Diego befordul a rideg műhelybe, s a kis Juan sóvárogva néz utána, még ő ugye ingerkedik a kutyával, tovább megy. Sóvár szemmel nézi a kerítéseket, egy fordulónál friss mész felületet talál, egyetlen villanással meggyőződik róla, hogy nem közeleg járok elő. Keberéről kikap egy elcsent krétát, úgy, ahogy Diegótól látta, rákanyarít a frissen festett ház külső falára egy óriási, nagyfejű, kenyeret majszoló figurát, s mindegy a dolgát jól végezte, visszatér a Velázquez porterré. Megesik, hogy Herrera beszél. Ez ritka szerencse, inkább csak úgy alkonyat felé esik meg. Mind gyávák, mint a nyulak, mondja. Hajítófát sem érnek, Andalúzia festői. Mióta róla lesz, megvénül, törpék. Inkább méricskörül ácsok, mint mesterek. Fest meg azt, ami abban a pillanatban leköti figyelmed, ami elvarázsol úgy, ahogy az benned él. Ezek a tudós mihasznák elméleteiktől már rajzolni sem tudnak. Minden kiszámított, előre elrendelt, tudákos. Lehet, hogy nem lépik át az Arisztotelesz nevéhez fűzött szabályt, de üresek hitványak, lélektelenek a képeik. Hirtelen feláll. Egyik, a csonkafülű, aki délebédkor kanalazott az udvarban, most visszasettenkedik. Előbb Diegóra néz, megáll az ajtóban, de már bent a műterem szobában, nem kint a pitvarban. A szolgáló hajszolná, amikor Herrera váratlan beljebb engedi. Nem mordul rá, nem kergeti botjával ki, nem kiált rá. Már a végeztünk, ha akarod, most meg a kezed után eredj, ma nem dolgozom többet. A csonka fülű vár Szent Hermengelid óriás képe előtt. Ezt feste a mestere jezsuitáknak. A nevezetes szentről elnevezett klastrom templomukba. Még nincs készen, de már nem sok hiányzik ahhoz, hogy eljöjjenek a műértő páterek értes átvegyék. Milyen türelmetlen a mester, gondolja Diego, még csörtet végig az utcán, a sarkon ingerkedves, mégis tiszteleten szólnak hozzá az egykorú fiúk. A Velázquez gyerek az egyetlen köztük, aki festeni tanul. Másnap a szolgáló lány, aki megosztja a kisfiú gondját, baját, elmondja, hogy késő estig ott volt a mesterrel a csonkafülű, kisem jött a belsőbb szobájából, vacsorát és bort is kapott a jobbikból. Pénz is adhatott a gazda neki, mert a maravediket csörgetve hagyta a második őrjárat felvonulása után a festőházát. De egy biztos, nem festette a mester, nem jöttek ki a belső szobából a műterembe. A vacsorát is oda kell bevinni kettők számára. Ő is lerajzolt a délben a figurát úgy, hogy ott ült a félszemű öreg mellett, aki maga készítette lantját, pengeti a bencések zárdának tövében. Ilyenkor lehunja a látó szemét, gajdolja, világtalan, világtalan. Ezt a kettőt szemelte ki Diego, Herrera nem is figyelte. A szolgálnak mutatja rajzot, mert tegnap nem vitt haza. A lány tűnődik rajta, már őt is zavarja ez a sok festett kép. Éppen olyan, mondja halkan, s nagyot sóhajtva nekiáll keverni a vöröses fedőfestéket. Este, a szombati vespere után asztal mellett rendezi Diego heti munkáit. Apjának két barátja is ott ül a vacsoránál, mind a ketten a törvényemberei, az egyik Sevilla törvényszékének bírája, a másik kerületi elöljáró. A bíró örömet akar szerezni a ház urának, s kéri Donna Gerominát, mutassa meg a fiú rajzait. Diego ilyen nevezetes alkalommal, bár ezt nem minden háznál engedi meg a szigorú illem, ott ül a felnőttek asztalánál. Don Juan bor tölt, kicsit szabódik, de mindenki látja, ez hozzátartozik a házi szertartáshoz. Szilva, ő büszke arra, hogy már is piktorként kezdik ismerni fiát, nézik a rajzokat, józan, de megértő emberek módján biztatják, bírálják, letakarják az arcot, eltalálják, milyen szent térdel a képen, a vázlatosan felrajzolt égi alakok között. A bíró ujja kinyúlik, lecsap a csonka fülire. Hamis pénzzel fizetett múlt évben az a fickó. Nem tudtam kivenni belőle, ki volt, aki csinálta hamis ezüstöket. Így megúszta fél füllel. De szemem rajta, ha elkapom, keserves útja lesz addig, míg nyakába nem kerül a hóhér kötele. Miféle népséget gyűjt össze magának ez a bolond festő? Elrapja szavát, bánja, a fiú előtt nem illendő ócsároli mesterét. Egy persze csend lesz. A vendégek menni készülődnek. Diego tűnődik. Mit akarodott a mesternél a csonkafüli? Hetek. A szolgáló nem egyszer mondja. Tegnap is munka után bejött a rossz arcú. Ott ült a mesternél megvárva, míg elmegy a ház előtt a városszolgák őrjárata, utána összefújja köpenyét Elinnal. A gazda régi kabátját adta rá. A múltkor sarut is kapott. Soha senki nem megy el ilyen zsákmánnyal az elárult ideg Herrera hajlékból. S ezen készül az oltárkép, szaporodnak a bodegonok is, ezek a Szevélyában oly népszerű kocsmaképek, melyeket kis pénzért szívesen vesznek a polgárok, ezzel díszítik már evédőszobáikat. Divat ez is. Módos embernek jobban esik az étel, ha látja, mély appetitussal foglalkozik a szegény. A bodegon kép divatját éli, és ebben elsősorban Herrera mesternek jut az érdem, igaz ugyan, hogy azok, akik német alföldről tértek vissza, terjesztették el furcsa szokásokat. Brabantban, Flandriában úgy mondják, az ilyesminek nagy ára van. Úgy látszik, Herrera is megérezte a széljárását. Nagy nehezen fizet az apát, kolostor, káptalan püspök, a szegény festőnek addig is élni kell. A kocsma képeknek ilyen mester kezéből Szevélyában mindig akad piacuk. Napközben nem változik semmi. Reggel, mint a megszállott, dolgozik a mester. Diego segít a sajátos módja szerint. Már kap egy-egy mellékes részletet, mert maga komponálhat meg ízlése szerint a nagykép stílusában. Nem, mint a Herrera bíznék a fiú tudásában, már is mesternek tekinteni, de egyre inkább feltör belőle a tudákos művészet megvetése. A kéz ösztönösnek vélt lendülete, a színek özöne, a fény és árnyék ölelkezése, ez a teremtő sugallat, mert a pedás kismester bék jobba ver. A kedvet tartja fiúnak, ám lásson neki, mázoljon kenye színeit. Ha belélik a képbe, ennyivel kevesebbet kell festeni a mesternek, hanem, hisz megtörténhet, hogy Herrera dühösen felkiáltott, minden, amit csinálsz, földhöz ragadt, maradj a bodegonnál, nem lesz belőled más, csak kocsmafestő. Nincs fantáziád, hogy behatolj a látomások közé. Nincs perspektívád, Diego. Az égi távlatok között beleragadtál a földi salakba. Így beszél Herrera, dühötten, s kezében a vakaró késsel rázudítja a fiúra szitok özönét. S a Diego mégis, mintha valami dicséretet is érezne. Lám a mester jónak találja a kocsmaképeket, és az is igaz, hogy ezekkel a soklábnyi magasságban libegő dicsőségekkel nem tart semmi belső közösséget. Háromszor akkorák, mint a valóságos ember, s ott fent a létre felső fokán himbálva, új ijesztők, az írtozatos arányú szájak, órjukak, fogsorok. Anyja kérdi, verte a mester? Diego csodálkozva néz rá, ki merne kezdet emelni művész segédjére? Hisz Don Juan sem ütötte meg soha a fiát, ahogy most kihúzza magát, Keromina szemét elfutja könyv. Mint egy kis hidalgó, udvari ember, az egy nyugodt mozgású, kevés beszédű, koraérett fia. S lehet, Herrera is rádöbben az ilyesmire, amikor már-már hozzá vágna kezében szorított ecsetet. Estebéd a Silva családházában. Az apa áldás után belemeríti kanalát a fűszeres sáfranyal sárgított hallevesbe. Kutyák zaja, a kis Juan, a szolga szalad ki, persze van riadta mondja, hogy itt van-e Herrera ház szolgálója, azonnal beszélni akar Diegóval. Valami baj történt a mesterrel. Don Juan bosszusan kanal az egyet, majd maga is kivegy a pációba, ahol a lány vár. Bevezetik a szolgálót az úrasszony szobájába, nem kell mindenki tudni, ami ott történt. A pletyka Sevilla édes mákonya, mindenki lesi a környéken. Miért futott a Silva portára oly feldúltan az idegen utcából ideérkezett lány? A szomszédság már tudja, hogy valahol valami baj történhetett. Feltáj órával azután, hogy eltávozott Don Diego, erőnek erejével betört a mesterhez a félvak mozsikus. Egy szónál többet nem mondhatott, csak lopva körülnézett, maga is szaladt. Herrera mester megingott, leroskadt a székre, felemelt a kancsót, úgy töltött a szájába bort, pedig ilyen órában általában nem ivott. Majd annyit mondott, hogy vezessék a lány az istállóba az összvért. Amikor kiment a műteremből, látta, hogy Herrera hirtelen odatolja létrát, a hermenegilt kép alá, s hosszú pengői késsel kezdte kimetszeni a vászat a vakrámából. Maga göngyölte össze. Ez az egy festmény hiányzik a műteremből. Utána mi történt, nem tudja, hisz az istállóba kell sietnie. De a mester bizonyosan bent járt belsőbb szobájában, ahová senkinek, még a lánynak sem volt bejárata. Hatalmas bőriszákot tömött meg, roskadozott alatta, ez a rendkívüli ember, szálas ember nyögve cipelte ki a pációhoz, ahol az összfér már várakozott. Az állat is meghajozott a derekát, amikor a gazda megterhelte. Majd kötőfékénél fogta az állatot, kötéllel körülkötött az összegyűlt vásznat, köppent kerekített, süvegét behúzta arcába. Egy percen megállt, mint ha mondani akart volna valamit a lánynak, de aztán tovább sietett. Beszédre nem volt már idő. A hátsó kapu felé vezett az állatot, lekanyarodott a folyó felé a füves uton. Vissza sem nézett, nem is mondott semmit. Egy óra múlva, amikor a lány igyekezett rendet teremteni a műhelyben, mely megsínlette mindennapi festékével, olajával, ételmaradékával a munkát, igen, söpört a házban, hogy lendegyen, mire visszajön a gazda, betört a városbíró négy fegyveres segédje, keresték Herrerát. A műhelyben nem találták, így belőtték az ajtót, mely a belső mindig zárt szobához vezet. Egy fegyvertelen embert is behívtak, aki megnézett minden szerszámot, minden műszert, kereste, mit vihetett el Herrera onnan, ahol a leszerelt ülő vagy csatú mentén kis onnan mutatta a felgyüllemlett fényport. Az ember kanálba szedt a törmeléket, tenyerébe öntve belőle, figyelmesen pergette, nem szólt, csak túlvált a fejét. Majd hozták bilincsbe a vágott fülüt, akit a lány jól ismert. Nem sok emberi volt már rajta, kék-zöld foltok arcán a sok veréstől. Körülnézett. Itt volt, mondta, s rámutatott az eszközök helyére. Majd úgy, mint aki makacs tagadóként hamis vallomást szaporáz. Forgatta a szemét, és mondta, mindent Herrera csinált. A lányjal senki sem törődött, így mindig menekülésre készen, de mégis kíváncsi meghúzódott az ajtónyílásban. Most már tudta. A mester ezüst pénzeket hamisított. A vágott fölű vitte el a városba, neki kellett kiadnia, még járt a mester nevében, vásárolva vásznat, festéket alkudozva, hisz mindenki tudja, szívesebben fogad el a kufár ezüstöt, a zsákszám mért réz maravedik helyett. Hová lett a mester? Miért csak a Hermenegild képet vitte el? A főbíró tisztje tűnődik. Ki rendelte meg a festményt? A lány tudja, hogy a jezsuita rendház egyik pátere hetenként többször is erre jár. Nézi, hogyan hall a mester, mint telik be az óriás vászon a klastom névadó szentjének kitervelt kompozíciójával. Egy perci tanácskozás, két katona megindul a Szent Hermenegild zárda felé. Beszólították a leányt, kezdődött a vallatás, amikor, hogyan ment el a mester, mit vitt el, ki jött érte, lám a vágott fülű balsorsát, amikor a sóházba rajta veszett a hamis ezüstpénzen, megneszelte félszemű társa, s futott Herrera háza felé. Kapott-e, s mennyit a hírért? Ki tudná, a mesteren csak annyi ideje maradhatott, hogy összeszedte legárlóbb szerszámait, annyi pénzt, amennyit otthon őrzött, leszette nagy képét, mely már majdnem elkészült. Szeviában kemény a törvény. A gyenge összférrel indul útnak, hajnalra elcsíphetik a város lovasai. Mindenütt feltűnik az az ember, aki maga nem ül összférre, de az állat óriás göngyölt vászlat s hatalmas iszákot cipel. Hová indulhatott oly sebesen, hanem a kolostor felé? Míg fogadták a lányt, visszavágtatott a két lovas legény. Levágták kalapjukat a festő asztalára. Az idősebbik csak annyit vetett oda a tisznek. Menedéket kapott! Nem kellett sok szó, Szeviában mindenki tudja, a király embere sem teheti rá a kezét arra, akit a jezsuita rendház befogad. Az azilum jog sarkalatos szentség, az alguazil is őrizkedik attól, hogy Jézus társaságával újat húzzon. Átkutatták a lány kiskamráját, nem is beszéltek keményen vele. Két ezüstöst találtak Herrera fiókjában, a szakértő megnézte, mondta, nem hamis. Odaadták a szolgálónak hátralékos bére helyett. Keres magadnak más gazdát, és kérdezték, van-e a mesternek tanítványa, rokona, inasa? A lány csak Diegót nevezte meg, a tiszteletre méltó Juan de Silva, licenciátus úr, festőinas fiát. Mikor szokott a gyerek elmenni? A lány mondta, amikor a délutáni árnyékok ráreszkednek a képekre. A vágott fülű szava szerint a pénz hamisítás az esti és éjszakai órákban folyt. Mit tudhatott a gyerek? A tiszt egy percig nézett fel a levegőbe, legyintett egyet. Mondta, tegyenek minden szobára pecsétet, csak a lány kiskamrája maradjon nyitva. Oldalról nézte a vágott fölött. Te sem fogod megérni a hónapfordulót. Alig, hogy elmentek a törvény emberei, a lány ide sietett. Fél egyedül az irgalmatlan házban. Nem kaphatna itt Donna Geronimánál addig egy vackot, és tányér ételt, míg el nem indul falujába hazafelé. A leves kihűlt, a folytatást sem kívánta senki sem. Don Juan nézte a fiát. Diego összeszólította száját. Nem látszott rajta semmi különös indulat. Barna krétát vett ki zsebéből, darab papír mindig volt nála. A cseléd szavába rajzolni kezdte, hogyan görnyed nehéz zsáki alatt, a képpel is cipelkedve a várakozó összér felé Francisco Herrera. Az apa ismerte a szevillai rendet. Herrera cégmester volt, minden furcsasága mellett a város első művészének számított. Megtévedt. A legokosabb, ha ott hagyják a jezsuitáknál. Úgysem használhatja már szerszámait. A vágott fülüt, s ha van még más bűntársa, azokat is néhány nap múlva felhúzzák. Sok pénz nem készült a műhelyben, a vesztés után majd elapadt Herrera körül a szóbeszéd. Így van ez rendben, gondolja Don Juan de Silva, csak azt sajnálja, miért nem vitte el már hamarabb a goromba festőtől Diegót?